2019. szeptember 24-én délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobok könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Széke Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazdahíreket mondunk. A hétvégén a gasztronómiáé volt a főszerep Lövétén. A Gazda Élet mikrofonjával mi is ott jártunk.
Rájöttem, hogy vannak olyan ételeink, amelyiket nem nagyon készítenek már az emberek. Egyrészt több munkával jár, vagy ünnephez kötött, és kezd átalakulni ez a szokás, hogy mikor mit tegyünk.
Majd a szeptember közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Mindenre van megoldás, a mezőgazdaságból is meg lehet élni. A nagygalamfalvi Petre Imre fiatal gazdálkodót kérdezzük.
Részvényt kellett vásároljak ahhoz, hogy tejemet tudjam értékesíteni jobban.
Még mindig vannak olyan állattartók, akik nem veszik komolyan a védőoltásokat. Dr. Antal Lilla, csikkarcfalvi állatorvos válaszol kérdéseinkre.
Az emberek azt gondolom, hogy nincsenek tisztában a veszettség vírus veszélyességével, vagy nincsenek felvilágosítva kellőképpen, vagy csak nem akarnak tudomást venni.
Ezt követően sorsolunk a hűséges hallgatóink között, de ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat is. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Közel 10%-kal csökkent az idén az afrikai sertéspestis miatt a romániai sertésállomány, jelenti az Országos Statisztikai Intézet. Idén májusban mintegy 3 millió 700 ezer sertést számoltak az országban, 400 ezerrel kevesebbet, mint az előző esztendő azonos időszakában. Az ország nyugati megyéiben volt a legszámottevőbb a csökkenés, itt 23%-kal esett vissza a sertésállomány a tavalyi évhez viszonyítva. Jelenleg 25 megye 346 településén 1185 afrikai sertéspestis gócot tartanak nyilván. Eddig 10.143 sertés tulajdonost kártalanítottak, nekik összesen 259 millió lejt utaltak. Az afrikai sertéspestis 2017. július 31-én jelent meg először Romániában, Szatmár megyében. Az Állategészségügyi Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a sertéspestissel való fertőzés gyanúját azonnal jelenteni kell, az állatokat pedig meg kell semmisíteni. Az afrikai sertéspestis az emberre nem ártalmas, ám a megfertőződött állatok kivétel nélkül elpusztulnak. Nem lesz rekordév, de jó közepesnek mondható az idei kukoricatermés Harghita megyében. Már csak csapadék kellene, hogy a növények alsó levelei ne száradjanak el, de azért is, hogy a kombájnok jobban tudjanak dolgozni. Majd az őszi búza vetéséhez is könnyebben lehessen előkészíteni a talajt. Az őszi búza termés nem volt túlságosan jó, mert a tavalyi szárazság miatt nagyon nehéz körülmények között lehetett jó magályat előkészíteni. De a terméskiestést valamelyest pótolta a tavaszi búza és a tavaszi árpa. Takarmány bőségesen lett idén, csak nehéz volt a szénacsinálás a sok eső miatt, de sok gazda gépesítette már a betakarítást, így elég sokan befóliázott bálákat tudtak készíteni. A krumplitermés 80%-át sikerült megmenteni a burgonyavésztől Harghita megyében, így a szezont jellemző nehézségek ellenére viszonylag jó termés átlagnak körülhetnek a gazdák. Idén jó áron kezdhetik meg a pityóka értékesítését, de a termésnek több mint fele még a földben van. 25.500 kg-os hektáronkénti átlagtermést valósítottak meg idén a Hargita megyei gazdák. Jó hír a termelőknek, hogy idén kedvezően alakult a pityóka értékesítési ára. Jelenleg kilogramonként 1,20-1,50 lejes termelői áron tudják eladni a krumplit a gazdák, ami magasabb, mint a tavalyi indulási ár. Ez több tényezőnek köszönhető, egyrészt hatással volt rá a burgonya tavalyi utolsó felvásárlási ára, a déli megyékben termelt nyári burgonya termelői ára, de az is, hogy csökkent a burgonya földek összterülete. A székelyföldi pityoga piacát legjobban a Lengyelországból importált burgonya szokta rontani, de idén ott is szárazság volt olyannyira, hogy ezúttal megfordult a trend, és Romániából indultak burgonya szállítmányok Lengyelországba. A Hargita megyei burgonya árát rendszerint a Kovászna megyei termés is lenyomja, de idén ott sincs olyan jó termés, mint máskor, ezért ők is megkérik az árát. A fogyasztók az említett árnál drágában jutnak hozzá a krumplihoz, a boltjár ugyanis a 3,50-4 lejt is elérheti. Romániában a legolcsóbb a kenyér és más olyan termék, amelyet gabonafélékből készítenek, derül ki az Eurostat 2018-as adataiból. Ha az uniós átlagár 100 egység, akkor Romániában ez az egység a legalacsonyabb, vagyis 54, Bulgáriában 62, Lengyelországban pedig 68. Miközben a kenyérára a legkisebb, nálunk a legnagyobb az egyfőre jutó kenyérfogyasztás. Míg átlagban az Európai Unióban 60 kg kenyér jut egyfőre, addig Romániában ez a szám több mint 90 kg. A legdrágábban a norvégok vásárolhatnak kenyeret, a sort a svájciak követik, majd a dánok következnek. 10 székelyföldi település is versenybe szállt a Virágos Magyarország környezetszépítő vetélkedő fődíjáért. Az anyaországban nagy népszerűségnek örvendő és több évtizedes múltra visszatekintő kezdeményezést idén először nyitották meg a külhoni magyar lakta települések előtt. A környezetszépítő verseny célja egyebek közt a kulturált és vonzó településkép kialakítása, az ott élők összefogásának ösztönzése, új zöld felületek, parkok, fasorok létesítése, fenntartása, közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, valamint növénykiültetések a lakosság bevonásával. A Virágos Magyarország idei kiírására összesen 331 magyarországi és külhoni település jelentkezett. Hargita megyéből 6 község és város, Tusnádfürdő, Csíkszereda, Gyergyóditró, Felsőboldogfalva, Gyergyóremete és Szépvíz nevezett be a megmérettetésre. Maros és Kovászna megyéből pedig 2-2, Maros-Szentgyörgy és Szováta, illetve Esztelnek és Sepsiszentgyörgy. A Virágos Magyarország szakmai zsűrije már augusztusban meglátogatta a versenyre benevezett erdélyi településeket, így tulajdonképpen már csak az eredmény hirdetésre várnak, amelyre októberben kerül sor. A Petri válogatott húsok programját tüntette ki a Magyar Állam az Érték és Minőség Nagydíj pályázaton. A jeles eseményre 2019. szeptember 10-én került sor a Budapesti Országházban. A tekintélyes díjat Mátyás Noémi termelési igazgató és Timár József nagykereskedelmi igazgató vették át. Az elismerés egy új minőségtanúsító védjegy, amely felhívja figyelmet a kiemelkedő minőségű termékekre. A pályázat kiírói és támogatói a díj megalapításával és működtetésével adnak nagyobb lehetőséget azon vállalkozóknak, akik termékeik magas minőségének hangsúlyozásával kívánnak kitűnni a nemzetközi piacon. A rangos elismerés a fogyasztókat is segíti a színvonalas termék felismerésében, továbbá hozzájárul az egészséges verseny kialakulásához a kompetitív piacon. Szombaton, szeptember 28-án juhkiállítást szerveznek Gálfalva községben. Reggel 10 órától várják a Marosvölgyei Jútartó Egyesület tagjait a Gálfalvi sportpályára. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan összeállítást hallhatnak a hétvégén Lövétén megtartott gasztronómiai rendezvényről. Előtte viszont Dóri József énekel. Bye. Szombaton, szeptember 21-én az ízek vetélkedője zajlott Lövétén a gasztronómiai anyanyelvünk a turizmusban rendezvényen. Őseink lassan feledésbe merülő receptjei kerültek megfőzésre, emellett szakmai előadás keretében Kovács Elek a pálinkáról, Orbán Ferenc a hagyományos ételekről és Rózsa Péter a gasztronómiai anyanyelvünkről értekezett. Összeállításunk elején Lázár László, a Homorod Kükölő Líder Egyesület ügyvezető igazgatója a Gazda Életnek elmondta.
Több rendezvénynek is voltunk társszervezői a tavaly. Úgy gondoltuk, hogy az idén egy kicsit a turizmus szolgáltatás irányába mozdítjuk el a segítségünket. Néztük, hogy lehetne, hogy ne csak egy turisztikai vásár legyen, hanem ennél több. Kezdtem érdeklődni különböző helyeken, és rájöttem, hogy vannak olyan ételeink, amelyiket nem nagyon készítenek már az emberek. Egyrészt több munkával jár, vagy ünnephez kötő, és kezd átalakulni ez a szokás, hogy mikor mit tegyünk. Úri szóval éljek, ilyen gölődörleves fan vagyok, hogyha a mostani nyelvhasználatot mondom, és nagyon ritkán van erre módom, hogy egyek, és édesanyám készítget nem sokan a szomszédságban, többi településen is körbeérdeklődve, az a 15 községben, aki a tervezési területünkhöz tartozik. Kezdünk rájönni, hogy itt van egy elveszendőben lévő kincsünk, ami tulajdonképpen anyáinktól megtanult ízvilág, azért mondtuk azt, hogy gasztronómiai anyanyelvünk, mert végül is mindig keresünk egy picit azt az ízt, amit otthon a családba megízlelünk. Kezdtük gyűjtögetni ezt a receptet, több mint 3 hónapos folyamat volt, míg összegyűjtögettük a térségből a receptet, sikerült 22 receptet leírnunk, előre elkészítettük, lefényképeztük, készítettünk belőle egy régi ételeink nyomába receptgyűjteményes kiadványt, akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy szakmai nap keretébe kerüljön bemutatásra, és ezért szerveztük ezt a gasztronómiai anyanyelvünket, hogy egy kicsit a köztudatba újból bevigyük ezeknek az ételeknek a fontosságát.
Például a mai alapanyagok azok nem másabbak, mint a nagyanyáink idejében levők. Tehát ugyanolyan lesz az íz most is, mint régebben?
Erre nehéz válaszolnom, mert nagyanyáink idejében én nem ettem ilyen levest. Azt tudom, hogy általában ezek a levesekben olyan részeket használnak fel, vagy ezekbe az ételekbe, amit a mai konyhaművészet legtöbbször eldob. Ez azért fontos egészségi szempontból is, mert sok olyan anyagot tartalmaznak, amik például az ízületek működéséhez, vagy nyomelemeket, amik azáltal, hogy ezt a csontokat, például a fejet nagyon sokáig főzik, kifőnek belőle olyan anyagok, amiket amúgy eldobunk. Mivel kisébe gazdálkodok, néhány bárányt vágunk odahaza, tudom azt, hogy mikor levágunk egy 2-3 bárányt, akkor pont azokkal van meggyűve a bajom, hogy a lábvégekkel mit csináljak, mert eldobni sajnálom, a fejeik vémet csináljak, tudom, hogy van benne a pacal, amit nem egy egyszerű dolog elkészíteni, azzal mit csináljak, és most pont azokból készítünk ízletes ételeket, amiket a mai konyhaművészet nem túlzottan használ fel.
Kiket lehetett meggyőzni, hogy újra megfőzzék ezeket az ételeket?
Mivel az volt a célunk, hogy a turizmusba dolgozókat segítsük, minden településen az összegyűjtött ételt megpróbáltuk egy olyan kezébe adni, aki ma elkészíti, aki turizmusba engedélyezett tevékenységet folytat. Vendéglőket, panziókat kerestünk meg. Az a célunk, hogy ők valahogy ezt az ízet a vendégeiknek bevigyék a forgalomba.
Az cél volt, hogy csak a Homorod Kükölő Líder Egyesületnek a vonzás körzetéből legyenek ezek a panziók, vagy jöhetek egész Hargita megyéből?
Nem, mi csak a Homorod Kükölő Líder Egyesületben lévő panziókot szólítottuk meg, erre van nekünk jogunk, erre van nekünk lehetőségünk, hogy nekik segítséget nyújtsunk, nem direkt, de általuk, hogy a térséget láthatóbbá tegyük, mert ők ezért nem kapnak semmit, eljönnek, lefőzik, azt viszik haza, hogy megtanulták, vagy újból megérzelik azt, hogy mennyire fogékonyak az emberek erre az ízre. Általuk láthatóvá válik újból ez az étel. Egyedüli résztvevő, aki jelenleg nem tartozik a Homorod Kükölő Líder Egyesületről, Szentegyházáról van, de ők leadtak egy kérést, hogy csatlakozzanak hozzánk. Ő jelen van, de amit le kell főzön, azt nem mi biztosítjuk, mert arra nincsen nekünk jogunk, hogy egy kívülállónak segítséget adjunk semmilyen formában. Mi csak a saját területünk láthatóvabbá tételére fordíthatunk forrásokat.
Ma kézbe is vehették azt a gyönyörű kiadványt, amit az ételekről készítettek, tehát a receptek vannak benne. lenne, forgalomba is kerül, hogy azért máshoz is eljusson mind azokhoz, akik ma itt vannak lövétén?
400 magyar példányt, 100 román példányt készítettünk ezekből a receptes könyvekből. Valamennyit egyértelműen szétoztunk azoknak a részvevőknek, akik itt lesznek, de az összes részvevőnek nem tudunk adni, mert mi 150 emberre számoltunk a tervezés idején. A visszajelzések alapján lehet, hogy 500-an is leszünk a mai rendezvényen. Valamennyit meg kell tartanunk, hogy az elkövetkezőkben egyebütt is ezt a jó példát bemutassuk. Menjünk líder találkozókra, de ha nagyon nagy lesz rá az igény, akkor elképzelhető, hogy utánnyomást fogunk készíteni. Most ezt megvásárolni nem lehet. Ezt szétosztogatjuk azoknak, akik segítenek elsődlegesen, a résztvevőknek, a tánccsoportoknak, akik eljönnek ide és szerepelnek a kulturális műsorban. Mindenképp, akik valamilyen tevőleges részt vállaltak ennek a rendezvénynek a tető aláhozatalába, azoknak adunk. Fennáll a lehetősége és az igény arra, hogy újból kell utánnyomást készítsünk.
Mihály Dénes vagyok, Lövéte polgármestere.
Mit jelent a községnek, Lövétének ez a rendezvény?
Örülünk, hogy mi kezdeményezhetünk egy ilyen eseményt, ami első a környéken, és a térséget érintő nagyon fontos szerepet betöltő rendezvényről van szó. Reménykedünk, hogy felkerül minden környékbeli panziók és éttermek étlapjára is ez a régi recept. Mondjuk azt, hogy a modernizáció elvittett, nagyon kiesett ez a régi recept.
Szörcs Magdi vagyok, Őrispatakról.
Magdi néni konyhájában vagyunk, és mi készül itt, Magdi néni?
Most egy csülkös tálkonyos leves készül.
Mennyire nehéz ezt elkészíteni? Úgy a kezdők is belevághatnak?
Persze, bele lehet vágni. Jó sok alapanyag legyen, aztán megy magától.
Ezt akkor is meg lehet főzni, amikor nincsen alapanyag? Tehát árván is meg lehet főzni?
Árván igazából én nem próbáltam. Jó nagy csülkökkel, füstölt oldalossal, főtt tojással, rizssel, murok van, hagyma van benne, persze a tárkony, ami a lényeg, ugye, és jó sok tejföl.
Ez friss tárkonyból készítik, vagy szárazból is?
Friss is és száraz is, mind a kettő.
Nagy tételben finomabb, vagy ezt kis tételben is el lehet jóra készíteni?
Az az igazság, hogy minél nagyobb tétel, annál finomabb.
Ez milyen gyakran kerül otthon a családi asztalra?
Családi asztalra is kerül, de általában minden csoport vendégnek, igen. Nagyon imádják, és ez a ház specialitása.
Úgyhogy akkor ez nem csak ilyen ünnepnapokon, meg ritka alkalmakkor készül el?
Nem, ez nagyon gyakran van, ez nagyon finom, illetve mi nagyon szeretjük, és a vendégek is.
Külföldiek is, a belföldiek is?
Ó, nagyon, sőt, imádják, a magyar vendégek nagyon imádják.
Még milyen specialitást kínál a vendégeknek? Mert bizonyára a Talsóiban sokkal több van, mint amit itt meg tud mutatni.
Petrezselymes tojásos bárányhúst is szoktam készíteni, csülkös babgulyást is, amit nagyon szeretnek, töltött káposztát imádják, a Kőrispataki töltött káposztát, székelykáposztát, hát ami ott a hagyományos a faluba, amit szoktunk főzni, és a nagymamáink is főztek.
Szilvás gombóc, ilyesmi nem kerül az asztalra?
Egyszer csináltam egy csoportnak, 60 személynek, és azt mondtam, egyszer volt Pesten kutyavásár, többet nem lesz, mert azt mondtam, többet nem fogok hozzá szilvás gombóchoz.
Pazakos Gyöngyvér, az Asszombos Szantótól vagyok, Szertezből.
Érdekes a neve, hát hogy jött ez a név?
Az emberek eljöttek dolgozni az erdőre, és üresen hazajöttek.
És az asszonyok bosszankodtak, gondolom.
Igen.
És örök mivel rukkolnak itt Lövétén? Mit főznek?
Baránytejlevest tarkonyosan.
Ez milyen gyakran kerül otthon a családi asztalra?
Egy évben egyszer, kétszer. Húsvét, tajka.
De amúgy ezt szokták főzni itt Lövétén?
Szoktak.
Miért jó, hogyha van egy-egy ilyen rendezvény?
A tapasztalatot is cserélünk.
Kik a segítségei?
Fiam Sanyukám, a fiam a tulajdonosa Szasszambosszantónak, anyukámot hívtam segíteni.
A vendégek azok igénylik az ilyen helyi ízeket?
A helyi ízeket igénylik. És olyan vendégek járnak, akik azt szeretik enni, amit mi főzünk itt.
Márton Anna, kápolnásvalóban vagyunk, Melinda vendégháztól.
Milyen specialitással érkeztek?
Pityokás puliszkó.
Ez hogy készül?
A víz föl, pityokát belére szálljuk, egy kicsit föl, puliszkalisztet. Baranhúsok mellé, disznyóvágáskor, akkor aprólékok mellé, minden húsok mellé, így nagyjából. Azt szoktuk.
Ezt milyen gyakran készítik otthon?
Nagyjából ugye egy hétön legalább egyszer, igen.
Ezt is, ha nagy tételbe főzzük, jobb?
Finomabb, biztos.
Van-e segédje is, ő a fia?
Nem, a testvéremnek a fia.
Otthon a férfiak is meg tudják ezt főzni?
Meg, biztos.
Az esemény színvonalát kulturális műsor emelte. György Emőke saját verseiből olvasott fel. Murzán Zoltán népmeséket mondott, Zilinszky Nóra Hanna népdalokat és könnyűzenét énekelt. Elekes András és a Cickom énekegyüttes szintén népdalokkal jelentkezett, de a Forgórózsa Néptánc Együttes és a Kákvirág Néptánc csoport is felverte a színpad porát. A rendezvény a várakozáson felül sikerült a szervezők szerint, a közel 300 ember pedig felejthetetlen élménnyel távozott. Elhangzott összeállításunk a hétvégén készült Lövétén. A gazdálkodásból is meg lehet élni. Fordítsunk több gondot állataink egészségére. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Borta János és Jónás Gyula muzsikált. A következő percekben néhány szeptember közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A másodvetésű bab szedését követően se hagyjuk a károsítókkal fertőzött növénymaradványokat a területen. Forgassuk a talajba, vagy gyűjtsük össze, komposztáljuk, vagy égessük el azokat. Így csökkenthetjük a babrosda, az aszkohitás foltosság telelési lehetőségeit. Ahol a babot kukorica köztesként termesztettük, a babzsizsik szabadföldi telelésének megakadályozására még az ősz folyamán használjuk fel a kukorica szárat. A tárolásra szánt gyökérzöldségek felszedésére meleg, száraz napot válasszunk, mert a sárosan, nedvesen felszedett gyökerek gumok tárolás alatti fertőzése fokozódik. A felszedés közben vigyázzunk, ne sérüljenek a gyökerek. A sérült sztemfiliumos fekete rothadással, a baktériumos lágy rothadással, a fómás varasodással vagy egyéb gyökérkárosodást előidéző korokozóval fertőzött, barnult, rothadó gyökeret, gumót különítsük el az egészségesektől. Semmi esetre se tároljuk ezeket, mert a tél folyamán az egész prizma növényállományát tönkre tehetik. Szabadföldön és pincében egyaránt tartsuk be a 0 plusz 2 Celsius fok tárolási hőmérsékletet, mert ez az alacsony hőmérséklet gátolja a raktározás alatti korfolyamatok lezajlását. A virágos kertből a gladiolus hagymákat még az esős időszak beállta előtt száraz, meleg napon szedjük fel. Szárítsuk és tisztítsuk meg azokat. Válogassuk ki közülük a sérült, megrágott, a korokozók által fertőzött hagymákat, és csak az egészségeseket tároljuk, lehetőleg 6-8 Celsius fok hőmérsékletű helyiségben. A dália töveket a hűvösebb idő beköszöntével még az első fagyos napok előtt szedjük fel. Ellenkező esetben a szárak egészen a gumóik fagykárt szenvednek, amely a későbbi rothadások kiinduló helye lehet. A beteg töveket selejtezzük ki, a gumók beteg részeit egészen az egészséges részig vágjuk ki. A vágási felületet faszénporral szórjuk be. Pár napig szárcsonkra állítva szárítsuk meg a töveket, majd lehetőleg 5-10 Celsius fok hőmérsékletű helyiségben raktározzuk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha száraz tésztát főzünk, tegyünk a fővővízbe egy kanál olajat, így nem fog összeragadni a tészta. Ha néhány karikára vágott burgonyaszeletet teszünk a leégett pecsenye levébe, akkor az magába szedi az égett ízt. Gombát csak sértetlen zománcú edényben főzzünk, mert a hibás zománcú edényben a gomba nem csak megsötétedik, hanem kellemetlen, fémes ízt kap. A citrom friss marad, ha lefordítva tesszük be a hűtőbe. Vágódeszkát fakan alatt soha ne tegyünk nedvesen meleg helyre, mert meggörbül száradás közben.
Petre Imre vagyok, Nagymamafalváról.
Mivel telnek a mindennapok?
Gazdaság, napi-napi munka.
Nagy ez a gazdaság?
Családi gazdaság, ami azt jelenti, hogy a feleségemmel ketten csináljuk. 17 darab fejüstehen van, 7 darab üsző, amit napi szinten rendezünk. Nagyon sok munka van vele, apósom adott egy tinót, apom adott egy teent, úgyhogy onnan indultunk, 10 évvel ledolgoztunk a pékségbe, azután pedig muszáj, hogy önállóvá váljunk, hogyha meg akartuk tartani a gazdaságot, mert nem tudtuk egymás mellett tartani a kettőt. A gazdaság úgy kellett fejlődjön, hogy ott hagyom a munkahelyemet, és amellé kellett állni.
Volt hagyomány ennek, a család is gazdálkodott régebben? Mind a két család, a felesége családja és az ön családja is?
Gyermekkorom óta 3-4 éves gazdák volt a kapu még. Apósomé pedig az nagyobb, ami azt jelenti, hogy 5-6 tehen, pedig 100 rabjú mellett gazdálkodtak. Feleségem is már tudta, hogy körülbelül mivel kell szembeállni.
Mekkora területen termeli meg az állatoknak a takarmányt?
Körülbelül a 25 hektár, 30 hektár területen gazdálkodunk, amit bérelek, sajnos nem a saját tulajdon. Amit bérelek az olyan gazdáktól, akik már nem dolgoznak a földeken, az idősebbektől bérelem, és fizetek normális összegeket, amivel tudjak megtermelni az összetakarmányt a téli időszakra. Nyári időszakra pedig kint vannak a legelőn, ami azt jelenti, hogy nem külön csordába, hanem falu közösségben vannak, csordába vannak a marák. Fizetem a bért normálisan, nem tudunk külön legelőt teremteni a saját állománynak, mert még a faluban annyi van, hogy így közösen tudjuk megoldani.
Sokan gazdálkodnak?
Van gazdaság. Csak annyi, hogy nem ilyen nagy tömbben, hanem ilyen 3-4 tehenyes, ami még hazajárnak a faluba, az enyémek mondjuk, hogy kín vannak, nem járnak haza, kín fejek, kín dolgozunk, onnan mennek a csordába, mindent onnan oldanak meg.
Minden szükséges gép megvan, vagy még kézi erőt is használnak, mondjuk kaszáláskor, fejésnél?
Kézi erővel annyi van, hogy rengeteg olyan helyünk van, ahol nem tudjuk a traktorra megcsinálni, kicsi géppel pedig muszáj lekaszálni a területet, mert az ember a legjobb takarmány nem szeretné ott hagyni, és azt kézi erővel csináljuk meg, és nagyját pedig a traktorral csináljuk. És a fejés pedig generátorral működik, fejőgép van, ugye tejkontrollos vagyok, és szívesen csináljuk, mert szeretem csinálni.
Hova adja le a tejet?
A keresztúri tejgyárhoz adom a tejet, amiért részvényes vagyok, részvényt kellett vásároljak ahhoz, hogy tejemet tudjam értékesíteni jobban. Eddig nem lehetett az elmúlt években beszállni a részvényt vásárlásba, de annyi részvényt tudtam venni, hogy valamennyi százalékkal jobban fizetik a tejet. Csak problémák vannak, mert nincs időben a fizetésünk, sajnos.
Nem gondolkodtak abban, hogy fel is dolgozzák a megtermelt tejet, és akkor talán jobb lesz az értékesítés?
Itt falu szinten annyira nem tudjuk értékesíteni a terméket, messze kéne elvinni. Ketten vagyunk, mindent megcsináljunk, az nem fogtunk. Csináltuk elején, csináltunk üstölt sajtokat, meg olvasztott sajtokat, mindenféle, de viszont ott se voltunk, ahol addig. Azt lehet mondani, hogy így jobbnak láttam azt, hogy az ember, amikor nem kénlódik, nem dolgozik vele, előbb-utóbb csak kifizetik, és csak jobb lesz.
Pályázási lehetőségeket kihasználja, vagy inkább saját zsírból próbál megélni?
Mindenféle pályázat lehetőséget kihasználtam, én onnan indultam ezelőtt 7 esztendeje, 2013-ban csináltam egy 112-ös pályázatot, amit hál' Istennek meg is nyertem volt. Abból csináltam a cégemet, abból csináltam a gazdaságot, és utána pedig folyamatosan nőtt az állomány, 15 fölé kerültünk, hál' Istennek, és akkor jött a tejkontrollos, csak sajnos későbben egy kicsivel, mert elején könnyen volt bejutni, de viszont féltünk attól, mert nagy volt a kritérium, és nem mertünk beleállni, pedig lehetett volna.
Petre Imre, fiatal nagygalamfalvi gazdálkodó válaszolt kérdéseinkre. A mikrofont most Agyagási Ilona veszi át, kísér Rózsa Béla és Népi zenekara egy 1968-ban készült hangfelvételről.
Mikrofonunk előtt Antal Lilla, csikkarcfalvi állatorvos. Sokan nem veszik komolyan az oltásokat. Ez mennyire jelent problémát?
Elég nagy probléma ez a praxisunkban, hisz a gazdákat úgymond meg kell győzni, hogy elhozzák az állataikat oltásra, értem ezt a kisállat praxisban. Nagy állatok esetében pedig úgymond veszekednem kell néha a gazdákkal, hogy már pedig ez az oltás kötelező. Van, amikor nem oltásról van szó, hanem egy ellenőrzésről. Egy TBC-s tehenet nem tarthat a gazda az istálójában, mert megfertőzi a lakosságot a tej által. Ezért le kell szűrnem azt az állatot minden évben. Nem érti meg a gazda, hogy ez kötelessége, hogyha értékesíteni akarja a tejet vagy a húst, akkor meg kell engednie, hogy leszűrjem ezt az állatot. Így néha a falusi vidéki állatorvos úgymond ellensége lesz a gazdának, mintha nem egy vonalat képviselnénk, én az oltás mellett, a szűrés mellett, ő pedig ellenzi, vitatkoznunk kell, ez néha megrontja a kapcsolatot a gazda és az állatorvos között. Kis állatnál most már megszokták a védőoltásokat, hisz kutyák esetében, ha nem oltatják be parvóvírusra, szopornicára, más vírusos betegségekre, akkor egyszerűen elpusztul az állat, vagy pedig olyan kezelésnek kell alávetni, ami sokkal költségesebb, mint hogyha elhozná az oltásra, és még nem is biztos, hogy megmarad az állat.
Mivel indokolják ezt a tartózkodást? Anyagi gond ez nekik, vagy egészen más problémával nézünk szembe?
Anyagi is, és sok gazda attól fél, hogy például a tehén elvetél. Ebben benne van az is, hogy ha beoltom a tehenet, és egy hónap múlva vetél el, vagy öt hónap múlva, akkor is azt mondja, hogy az oltástól vetélt el. Benne van a pakliba, hogyha én ráteszem a kezem az állatra, akkor bármi történik vele, az biztosan amiatt történt.
Doktornő, hogyha valaki nem oltatja be veszettség ellen az állatát, ez mivel jár?
Az emberek azt gondolom, hogy nincsenek tisztában a veszettség vírus veszélyességével, vagy nincsenek felvilágosítva kellőképpen, vagy csak nem akarnak tudomást venni, de azzal, hogy a kutya megkötve áll az udvaron, és bejön a róka, ami esetleg veszett, már pedig egy veszett róka gyakran bejön a portákra, és a gazda észre sem veszi, hogy a róka és a kutya összeverekedett, megharapta, ezáltal megfertőzte a kutyát, ő másnap ugyanúgy játszik a gyereke, ő a gazda, ugyanúgy kontaktusba kerül a kutyával, és egyszer csak, mivel hogy a veszettség vírus az ugye a fertőzéstől számítva akár 5-10 év múlva is felütheti a fejét, így a gazda azt kockáztatja, hogy egyszerűen 10 év múlva arra ébred, hogy megveszett. És nem vesznek erről tudomást, nincsenek tisztában a veszettség veszélyességével. Ezért nekünk terepállatorvosoknak kell könyörögni, hogy veszettség ellen beoltassák a gazdák a kutyájukat, mivel minden nap nem találkozunk veszett emberekkel, ez nem azt jelenti, hogy a vírus nem létezik, de a gazdák elengedik a fülük mellett a veszettség oltásra való felhívást. Ezt én egy borzasztó nagy felelőtlenségnek tartom, nekem is kutyáim vannak, rendszeresen beoltatom, hisz bármikor megkarcol, véletlenül megharapja a kezem, óriási kockázatot vállalok azzal, hogyha veszettségoltás nélkül tartom a kutyámat.
Az, hogy valaki beoltatja az állatát bármi ellen vagy nem, ezt valamilyen szerv nem felügyeli?
Felügyeli, de amíg néhány szemét súlyosan meg nem bírságolnak emiatt, addig úgy gondolom a gazdákat nem lehet sakban tartani, nem lehet rájuk ijeszteni kellőképpen. Vagy amíg nem történik egy olyan eset, hogy valaki kutyája megveszik, megharapja, és utána meggyűlik a baja vele. Úgy gondolom, hogy városon nem jelent ekkora problémát a veszettség elleni oltás. Vagy az emberek tájékozottabbak, vagy többnyire fajkutyát tartanak, ezekre a kutyákra inkább áldoznak, inkább gondot fordítanak rájuk, pedig a legnagyobb probléma a falun, udvaron élő kutyákkal van, ők kerülhetnek kapcsolatba gyakran a rókával, ugyanez a helyzet a macskákkal. Szinte senki nem oltat falun veszettség ellen macskát, de a macska kint jár a mezőn, ott találkozik a veszett rókával, és utána csodálkozunk, hogy felüti a fejét a vírus.
Dr. Antal Lilla csikarcfalvi állatorvos tanácsait jó lesz megszívlelni. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Gergely Éva énekel. A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Balázs Lajos, Rituális szimbólumok a székely magyar jelképkultúra világából, Paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs Csíkszentdomokoson című könyvet ismertetjük. A kötet válogatás dr. Balázs Lajos 4 évtizedes néprajzi kutatómunkája során itthon és Magyarországon megjelent tanulmányaiból. A szerző legtöbbjüket műhelymunkának, amolyan laboratóriumi kísérletnek tartja, ezekre támaszkodva írta meg az emberi sorsfordító szokások monográfiáit, a paraszti társadalom szervező, irányító, szabályozó, rendtartó, akár alkotmánynak is nevezhető kultúrájának foglalatait. Az írások ugyanakkor kutatói szakmai nyugtalansága jelzései is, a gyűjtés és kutatás annyi meglepetéssel, nem ritkán ellenmondással jár, hogy semmit sem merészel lezárható, kimerített témának tekinteni. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Sepsiszentgyörgyön, a Kossuth Lajos utca 1 szám, Székelyudvarhelyen, a Mártonáron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol a szeptemberi könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Gutenberg kiadó és a Babilon kiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Most viszont a sorsolást tehetjük meg azok között a hűséges hallgatóink között, akik a múlt héten elhangzott Gazda Élet műsorunkat tetszikelték és megosztották a Facebookon. Egy személynek annyiszor került be a neve, ahány megosztást tetszikelt, összesen 217 személy. Ők könyveket és könyvutalványt nyerhetnek, most 203 név közül sorsolunk. A Kuba könyvkereskedés egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Aki megnyeri, Keresztes Gábor László Marosvásárhelyről. A Keleti Könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, aki olvashatja Bóni Judit Marosvásárhelyről. A Pálász Akadémia könyvkiadó Kozma Mária Sárkányfogvetés című könyvét ajánlotta fel, aki elviheti Gábor Margit Fenyédről. Azok a hallgatók, akik megosztották múlt heti műsorunkat, Jolimex termékcsomagot nyerhetnek. Ezt 121 személy tette meg, 115 név közül sorsolunk. Nézzük, hogy ki fogyaszthatja. Ő Sebestyén Dénes Gyergyó Szent Miklósról. Itt mondom el, hogy a Jolimex Kft. Termékeit az Ábel Széke és az Eszter Erdélyi Mustárt a Merkur és a Petri üzletekben vásárolhatják meg. Nyerteseinknek gratulálunk, a mai nap folyamán felveszünk velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jut el hozzuk a nyeremény. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Dobai Ilona énekelt, most kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak, itt a Gazda Életben.
A krumpli kilója 2 lej és 2 lej 50 bani, a fehér káposztájé és karalábéé 2 lej és 3 lej, a vörös káposztájé 4 lej és 5 lej, a murok és salátájé, uborkájé és a cékláé 3 lej és 4 lej, a fehérhagymájé és a vinetájé 3 lej és 5 lej, a spenóté 5 lej és 7 lej, a vöröshagymájé 6 lej, a karfiolé és zöldpaszújé 4 lej és 7 lej, a celler darabja 3 lej és 5 lej, a fokhagyma és torma kilója pedig 15 lej és 20 lej. A tölteni való paprika és paradicsom kilója 3 lej és 7 lej, a csipős paprikájé 10 lej és 15 lej, az alma paprikájé 5 lej és 6 lej, a teljespaszújé 10 lej, a csiperke gombájé és homoktövissé 12 lej és 15 lej, a petrezselmé pedig 10 lej. A petrezselmzöld, cellerzöld, lestjánkötése 1 lej és 2 lej, a főzőtök és cukkini kilója 2 lej és 4 lej, a teljes kukorica csője 50 bani és 1 lej, a tojás darabja ezen a héten 80 bani és 1 lej. Az alma és szilva kilója 3 lej és 5 lej, a körtéjé 5 lej és 6 lej, az őszi baracké 4 lej és 6 lej, a szőlőjé 3 lej 50 bani és 7 lej, a friss dióé 6 lej, az áfonya kilója pedig 20 lej, a tehénsajt, túra és orda kilója 20 lej és 25 lej, a tejlitere 3 lej, a somlitere viszont 10 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Bodó Józsefet hallgattuk. Jövökedenit a gazda életben a hasznos információk mellett Zajzon Zoltán székelybosi gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk dr. Péter Mária, egyetemi előadó tanár. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei székelybosról hallhatnak. Hamarosan híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Demeter Irént hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazda élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.hu honlapon és a YouTube-on újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Bőrhunyadi Csillával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.